Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért te kihívtál bennünket ebből a világból, és nem csak olyan értelemben, hogy a hétköznapok forgatagából, vagy éppen szürkeségéből most kijöhettünk egy órára a te szent házadba, és fizikálisan más helyen tölthetjük ezeket a perceket. Köszönjük, hogy te lelkiképpen is kihívtál bennünket, és lelkileg lehetünk a te jelenlétedben, a te közösségedben, a te házadban, és köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket magadnak, hogy neked szentelt néppé legyünk, olyan néppé, amelyik egyen-egyenként, de közösségként is rád alapozza az életét, a hitét, a bizalmát beléd veti, és ebből fakadóan kész neked engedelmeskedni. Szeretnénk, Úr Jézus, valóban rád alapozni az életünket, szeretnénk egyen-egyenként, de közösségként is téged követni, benned bízni és neked engedelmeskedni. Szeretnénk, ha belőlünk, mint lelki építőkövekből a neked kedves, téged dicsőítő egyház épülne fel. Te látod, Úr Jézus, hogy ennek milyen akadályai vannak az életünkben egyen-egyenként, és milyen akadályai vannak a közösségeinkben. Azért könyörgünk most, Úr Jézus, hogy te hárítsd el ezeket az akadályokat, világíts rá az életünkben mindazokra a területekre, ahol változásra van szükségünk. És megváltunk, kérünk, te változtass meg bennünket, formálj bennünket olyanokká, amilyeneknek te látni akarsz minket. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a napunknak a vége felé készítesz nekünk lelki táplálékot, felüdülést, megerősödést, biztatást, figyelmeztetést, add, hogy tudjuk ezt szívünkre venni, és hadd tudjuk ezt a szívünkben forgatni, hazafelé menve és otthonainkban, hogy a templomból kilépve folytatódhasson az Isten tiszteletünk, az életünknek az Isten tiszteletével. Te látod, Úr Jézus, hogy milyen szívvel, milyen gondolatokkal jöttünk most ide. Kérünk, hogy te csitíts le szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Küld, kérünk, Úr Jézus, a te megelevenítő szent lelkedet, és te formálj bennünket, neked kedves néppé. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Nehémiás könyvének a 13. részéből, a 13. rész 4. versétől a 11. versig terjedő igeszakaszból, valamint a 25. versből. Az ige felolvasását és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel. Nehémiás könyve 13. részéből a 4. verstől kezdve így szól hozzánk Isten igéje. Ezelőtt pedig Eliásib, a pap, aki Istenünk házának kamrái fölé rendeltetett, rokonságba jutott az ammonita Tóbiással, és átengedett neki egy nagy kamarát, holott abban annak előtte ételáldozatot, tömjént, edényeket és olajnak, musnak és gabonának tizedét, mint a kapunálóknak, énekeseknek és lévitáknak törvény szerint való részét, és a papoknak ajándékát helyezték el. Mindennek történtekor én nem voltam Jeruzsálemben, mert Artaszerxész babiloniai királynak 32. esztendejében visszamentem a királyhoz, és napok múltán újra szabadságot kértem a királytól. És visszatértem Jeruzsálembe, és megértettem a gonoszt, amelyet Eliásib cselekedett Tóbiásért, hogy átengedett neki egy kamarát az Isten házának pitvaraiban. Igen, gonosznak tetszék pedig ez nékem, és kivetteném Tóbiás házának minden edényeit abból a kamarából, és parancsolatomra megtisztíták a kamarákat, és visszahordatám azokba az Isten házának edényeit, az ételáldozatot és a tömjént. Megtudtam azt is, hogy a léviták részeit nem adták meg. Ennek miatta kiki az ő mezeire szélettel, az Isten házában szolgáló léviták és énekesek közül. És megfeddettem a fejedelmeket, és ezt mondtam. Miért hagyatott el az Isten háza? És egybegyűjtvén a lévitákat, helyükre állítottam őket. És megeskedtem őket Istenre, bizony ne adjátok leányaitokat a pogányok fiainak, és ne vegyetek leányaik közül feleséget fiaitoknak és magatoknak. És a 11. verset újraolvasom. Miért hagyatott el az Isten háza? Kedves testvéreim, körülbelül 10 évvel ezelőtt volt lehetőségem Erdélyben, déli részeken, a Kárpátok déli vonulatánál egy kis faluban, Boros-Krakkó nevezetű helyen egy nagyon szép árpádkori templomot egy kis csapattal együtt rendbe tenni. Hát az túlzás, hogy rendbe tenni, inkább azt mondanám, hogy ne romoljon tovább az állaga. És megdöbbentő volt a gyönyörű tájon és a szép árpádkori templomon elcsodálkozni, hogy ott valóban milyen élet volt, talán még néhány évtizeddel ezelőtt is, ott már egyetlen magyar ember sem élt, amúgy református templom volt, sem reformátusok, sem magyarok, csak ortodox románok voltak mindenhol a környéken, és hát logikus, hogy ezek miatt, a történelmi helyzetek miatt már egyetlen odajáró, ebbe a templomba járó ember sem élt a környéken, viszont a műemlék jellege miatt, és amiatt, hogy megmaradjon ez a szép épület maga, ez az árpádkori templom, szükség volt arra, hogy legalább a cserepeket kicseréljük, hogy ne ázzon be a templom, és tovább ne romoljon az állaga. De amikor bent voltunk, láttuk a történelmi emlékekből, hogy ott az valamikor egy virágzó közösség volt. Ott volt élet, ott volt mozgás, ott nem csak istentisztelet volt, hanem az volt annak az egész közösségnek a központi tere, ahol mindenféle alkalmak, gyűlések és egyebek tartattak. Még azt is elmondták a történészek, amikor megkérdeztem, hogy a templom bejáratánál a kapu melletti két oszlopon mik azok a bemélyedések, vágások, hogy még a csatába is úgy mentek a katonák, hogy előtte a kardjaikkal belevágtak az oszlopokba, hogy megszentelt fegyverekkel mehessenek a háborúba. Az életüknek, a hadakozásuknak és mindenüknek a szerves része volt a templom. És mégis, amikor mi oda mentünk a 2000-es évek elején, akkor azt láttuk, hogy magára hagyatott, elhagyatottá vált az Isten háza. Miért hagyatott el az Isten háza? Hát itt ebben a konkrét helyzetben mondhattuk azt, hogy a történelem forgataga miatt, Trianon és egyebek, meg háborúk miatt nem volt már magyar ember a környéken, aki ezt a templomot akár karban tarthatta volna, akár egyáltalán gyülekezetként ott létezhettek volna. És sokszor sokféle érvet és indokot mondunk arra, hogy miért hagyatik el az Isten háza. És talán azt gondoljuk, hogy nálunk ez nem probléma. Mert hát itt vagyunk mi is a templomban, még ha nincs is tele a templom, de mi itt vagyunk, és vannak alkalmak, hál' Istennek, amikor tele van a templom, és nem férünk el szinte. És hát sok helyen itt a városban ezt szintén elmondhatják reformátusok, katolikusok és más felekezetűek, hogy hát minket ez a veszély nem fenyeget. De elég, hogyha csak néhány kilométerrel arrébb megyünk az agglomerációban, vagy még néhány 10 kilométerrel északabbra, keletre, délre, bármilyen irányba, azt tapasztaljuk, hogy ürülnek a templomok. Elhagyatik az Isten háza. És persze ennek is tudunk mindenféle demográfiai, meg szociológiai, meg társadalmi, meg egyéb okait. De azt gondolom, hogy érdemes megvizsgálnunk az igét, hogy itt konkrétan miről is volt szó ebben a 2500 évvel ezelőtti történetben, mert számunkra is ad tanulságot, hogy vajon miért hagyatik el az Isten háza. És az Isten házának az elhagyatottá válása, az nem azzal kezdődik, hogy nem járnak emberek templomba. Nem azzal kezdődik, hogy átrajzolják a határokat, vagy jön egy háború, vagy egy járvány, vagy elköltöznek, vagy kiöregednek, vagy kihalnak. Az Isten háza elhagyatottá válásának elsősorban lelki okai vannak. És lehet, hogy fizikálisan még nem is üres a templom. Itt azt olvassuk, hogy a jeruzsálemi templomban még plusz dolgok is voltak az addig megszokott dolgok mellett vagy helyett. Egy pogány fejedelemnek, ennek az ammonita Tóbiásnak a rokonává vált az egyik pap, és az biztosított neki helyet az Isten templomában. Azt mondja, átengedett neki egy kamarát az Isten házának pitvaraiban. Hát az Isten házának kiüresedése, az Isten házának elhagyatottá válása, az mindig ilyen kicsiben kezdődik. Először csak egy kis kamrát adnak át a pogányságnak, a világiasságnak, az ördögi praktikáknak. Nem nyilvánosan ürülnek ki elsősorban a templomok látványosan. Nem nyilvánosan jelenik meg a sátán egy-egy gyülekezetben, hogy na most azért jöttem, hogy tönkre tegyem ezt a gyülekezetet, hanem mindig kicsiben, kevésbé látványos módon kezdődik. És még csak nem is azt mondom, hogy a nagy közösség életében, hanem a közösséget alkotó egyének életében és családok életében. Mindig ilyen kis kamaráknak az átengedésével kezdődik. Ahogy fokozatosan belopódzik a sátán az ember életének egy-egy területére, és veszi át ott az uralmat. Vagy nem is kell belopóznia, mert mindig is ott volt. Mert soha nem jutott be oda az Isten igéjének a világossága. És aztán ezekkel a kis kamaráinkkal, amikben nem engedtük, hogy Isten igéje rendet tegyen, amikbe esetleg engedtük visszalopózni a sátánt, mi eljövünk a nagy közösségbe, és akarunk építeni, ugye, mint a Krisztus test tagjai, az egyházzá akarjuk felépíteni a gyülekezetet. És hogy várjuk el, hogy épüljön egy közösség, hogy a sátán munkái visszaszoruljanak egy közösség életében, ha először a saját életünkben nem szorítjuk vissza? Amikor a saját életünkben engedünk teret a sátánnak. Átengedett neki egy kamarát az Isten házából. Érdemes megvizsgálni, kedves testvérem, a saját életünket először, hogy hol vannak azok a rejtett zegzugok, ahol még nem engedtük, hogy Jézus úrrá legyen. A gondolatainkban, az indulatainkban, az időtöltésünkben, kedvteléseinkben, hol vannak azok a területek, ahol magunknak akarjuk az uralmat, ahol nem engedjük át Jézusnak, hogy ebben ne szóljon bele, ezt ne mondja meg, vagy engedtük visszalopakodni oda az ördögöt. Lehet, hogy volt már ott takarítás, kitakarítottuk az oda nem illő dolgokat, de az ördög ugyanúgy, mint a mesében a farkas, először csak az egyik lábát teszi be, aztán a másikat, aztán már csak azt veszük észre, hogy bent van az egész. De lehet, hogy lelkileg közben annyira érzéketlen és vakká válunk a bűnre, hogy észre se vesszük. És azt látjuk, hogy ilyen kicsiben kezdődik el az Isten házának a magára hagyása, az elhagyatottsága. Az egyének, akik alkotják a közösséget, nincsenek rendben Istennel. Vagy legalábbis van az életüknek olyan területe, ahol nem tartottak bűnbánatot, ahol nem adták át az uralmat Jézus Krisztusnak, és ezeket a sötétségben lévő kis kamrákat hozzuk magunkkal a nagy gyülekezetbe, és akarva akaratlan megosztjuk egymással. És nem az Isten szent lelke árad, és nem az Isten terve szerinti épület épül, hanem talán romboljuk egymást. Vagy miközben azt gondoljuk, hogy mennyire krisztusiak vagyunk, és mennyire testvéri szeretettel viszonyulunk egymáshoz, érdemes megvizsgálni, hogy valóban Krisztus a közös pont az életünkben? Érte vagyunk együtt? Neki örülünk? Ő az, aki összeköd minket? Vagy talán csak az óemberünknek bizonyos tulajdonságai? Másiknak is ugyanaz, nekem is ugyanaz, hát hasonló a hasonlónak örül. Csak közben egy keresztény környezetben, vagy program keretében vagyunk együtt. Érdemes ezt megvizsgálnunk, kedves testvéreim, mert ilyen kicsikben kezdődik el a romlás. És minden egyes dolog, amit így magára hagyunk, az egyre csak romlani fog. Termodinamika második tétele, vagy az entrópia, a magára hagyott dolgok a fizikális világban, azok mindig a lebomlás felé haladnak. Ha magára hagynak egy épületet, és nem gondozzák, az egy idő után elkezd pusztulni. Ha kitesszük a szép, friss almát, amit leszettünk a fáról az asztalra, meg kell nézni, hogy néz ki egy hét múlva, meg hogy néz ki egy hónap múlva, meg fél év múlva. A magukra hagyott dolgok, azok tönkre fognak menni. Ez a bűneset következtében egy fizikális törvényszerűség. De lelkileg is így van. Ha az Istennel való kapcsolatunkat nem ápoljuk, nem tisztítjuk, nem szenteljük újra és újra az életünk különböző területeit neki, azaz nem különítjük el az ő számára, akkor a mi életünkben is romlás fog végbe menni, meg a közösségeinkben is, akár család, baráti kör, munkahely, gyülekezet, ez mindenhol elmondható. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ápoljuk a közösségünket Istennel, és figyeljünk oda azokra a területeire az életünknek, ahol próbál, vagy próbált a sátán belopózkodni. Először csak egy kis terület, ó, nem is olyan lényeges ez, ó, nem is olyan fontos ez, mindenki ezt csinálja, ezt ismerjük, jól fel tudjuk menteni magunkat, és már is átkerül egy kamra az ő uralma alá. Aztán még egy, és így tovább. És mindig kicsiben kezdődik, soha nem nagy, látványos dolgokkal nyomul a sátán. De ha ezekre a kicsikre nem figyelünk oda, akkor jöhet a nagy bukás. Ismerjük ezt a gondolatmenetet, ének is szól erről, meg mondóka, ugye, hogy a szög miatt a patkó leesett. A patkó leesése miatt a ló elesett. Mivel a ló elesett, a katona is elesett. És mivel a katona elesett, a csata is elveszett. És mivel a csata elveszett, az ország is elveszett. Verd be hát jól a patkó szeget, ugye ez a következtetés. Hát mik azok az életünkben azok a területek, ahol nem rendesen a rendeltetésnek megfelelően működnek a dolgok, és lehet, hogy nagyon apró, és nem figyelünk oda, ó, ez lényegtelen. Nagyon is fontos, mint egy patkószeg. Nagyon is fontos az a gondolat, az az időtöltés, az a kapcsolat, ami, hogyha nem Isten szerint való, akkor tönkre tudja tenni a saját életünket is, meg a környezetünk életét is. Mi hát a helyreállásnak a kulcsa? Azt mondja, hogy elhagyatott az Isten háza, ez úgy kezdődött, hogy kicsiben, nem látványosan, átengedtek területeket az ellenségnek, a pogányoknak, a sátánnak, és aztán elhagyatottá lett az Isten háza. Azt mondja itt Nehémiás, az egyik megoldás az volt, az egyik lépés a megoldáshoz, meg kellett újra tisztítani, vissza kellett hódítani Isten számára ezeket a kamrákat, újra Istennek kellett szentelni, Istennek szentelt dolgokkal kellett megtölteni, annak, ami istentelen ki kellett kerülnie ezekből a kamrákból, az istentelen kapcsolatoknak meg kellett szűnniük, megeskedte őket, papságot, vezetőket, fejedelmeket, hogy nem kötnek szövetséget a pogányokkal. Nem csak olyan értelemben, hogy politikailag vagy katonailag, hanem életvitelszerűen nem engedik be a családjaikba azokat, akik nem istenfélők. Mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Azt mondja, hogy a pogányoknak nem adjátok oda a lányaitokat feleségül. És nem vesztek onnan lányokat a fiaitoknak. És ha belegondolunk, kedves testvéreim, a református egyházunknak, meg úgy általában a mai kereszténységünknek nem az egyik legnagyobb bénítója éppen ez, hogy esetleg vallásos vagy hívő szülők, nagyszülők ráhagyják, ó, hát a fiatalok tudják ezt, meg mi nem szólunk bele, meg hát szeretnénk, hogy járnának templomba, de hát ezt már ők tudják. És akkor létrejön a rengeteg felemásigás házasság, amitől szintén óv minket Pál apostol, és rajta keresztül Isten. De belemegyünk, meg beleengedjük a gyerekeinket, unokáinkat, mert hát igazából már hatást se tudunk rájuk gyakorolni. De hát ezt nyilván nem a házasságkötés előtt kell nekik elmondani. Nem akkor kell elkezdeni, hogy nem kéne hívőnek, hitetlennel szövetséget kötnie, ráadásul életre szóló szövetséget, mert utána törvényszerű, hogy jön ennek a kapcsolatnak is a megromlása, jönnek a válások, a tönkrement egyéni életek, családok, meg főleg leginkább a gyermekek isszák meg ennek a levét. És vajon nem azért nem hallgatnak ránk a gyerekeink, meg az unokáink, mert a mi életünkben is ott voltak ezek a kis kamarák, amiket átengedtünk tudatosan vagy tudatlanul az ördögnek, és akkor azt mondják, hogy hát nekünk ne beszéljetek, hát nem hiteles, amit mondtok. Hogyan várjátok el, hogy én ne kössek szövetséget egy istentelennel, hogyha a ti életetekben is ott voltak ezek a kis kamarák? Lehet, hogy nem olyan látványosan, lehet, hogy attól még ott ültünk a templomban, csak éppen az életünk nem volt teljesen Jézus számára elkülönítve. És bizony ez egy nagyon komoly veszély a hívő nép számára, amikor a nem hívőkkel házasságkötés formájában szövetséget köt. És nagyon sokszor sok hívő embernek a bizonyságtételét hiteltelenítik ezek a szövetségek, ezek a kapcsolatok. És ezeknek kellene elejét venni. Itt egyértelmű volt Nehémiásék számára, hogy aki nem az Isten népéből való, azzal nem kötünk szövetséget. És ez nem szeretetlenség, ez nem kirekesztés, ez pusztán élet-halál kérdés. Ha élni akarunk, akkor nem engedjük be a halált a közegünkbe. És ez nem arról szól, hogy szeretetlenek vagyunk, vagy nem vagyunk készek kompromisszumot kötni. Ugye az elmúlt napokban ezt a hírekben sokszor lehetett hallani, valaki nem hajlandó kompromisszumot kötni. Hát de a méreg, meg a tiszta víz közötti legkisebb kompromisszummal csak a halál jár jól, nem? Miért akarunk a halál kultúrájával kompromisszumot kötni, meg a halállal kiegyezni? És éppen ezért a megtisztulásnak ez egy nagyon fontos része, és a megújulásnak arra, annak, hogy újra az Isten népéjé legyen az Isten háza. És az Isten házában az Isten népe otthon érezhesse magát. És aztán a másik, az odaszentelésen, a megszentelésen kívül azt mondja, összegyűjtöttem a lévitákat, és a helyükre állítottam őket. Amikor az én személyes kapcsolatom helyreáll Istennel, és amikor sok ilyen Istennel helyreállt kapcsolatú ember összegyülekezik, na az az egyház. És akkor áll helyre az egyháznak a rendje. Akkor lesz belőle élő egyház, élő gyülekezet, ami több, mint egy templom. Akkor fog újra megtelni az Isten háza az Isten népével, hogyha helyreállítjuk egyen-egyenként, aztán pedig közösségként is a kapcsolatunkat Istennel. Ha ott vagyunk, ahol Isten akar látni. Ha azzá válunk, akivé Isten akar minket formálni. Akkor egyen-egyenként is betöltjük a küldetésünket, de közösségként is. Azzá lehetünk, amiről énekeltünk a kezdő énekben. De ehhez először nekünk személyesen kell helyreállnunk. Helyreállítani a kapcsolatunkat Istennel, bűnbánat által, a bűntől való megszabadulás által, az istentelen dolgoknak a kidobása által az életünkből, és aztán megértve, hogy mi az Isten személyre szóló, jó, kedves és tökéletes akarata az életünkre nézve, abba beállni. És ha azt kezdem el csinálni, aszerint kezdek el élni, akkor helyreáll az életem. Helyreáll a kapcsolatom Istennel, vertikálisan, meg helyreállnak az emberi kapcsolataim is horizontálisan. És helyre kerül az életem. Sem többet, sem kevesebbet nem fogok magamról gondolni. Nem fogok másba belekaszálni, mint amivel Isten megbíz. És lesz békességem, lesz boldogságom, lesz sikerélményem, lesz igazi szeretet kapcsolatom, mert ott leszek, ahol Isten látni akar. És hogyha Isten egy konkrét helyre, most ez lehet földrajzi hely, lehet munkahely, lehet egy helyzet, egy kapcsolat, vagy éppen egy lelki állapot, amire el akar juttatni, ha ő abban akar megáldani, akkor én egészen addig nem leszek áldott, amíg oda el nem jutok. Amíg nem vagyok hajlandó megváltozni az életemnek azokon a területein. Ábrahámnak egyértelműen megmondta, hogy téged Kánaánban teszlek nagy néppé. Ott foglak megáldani. Mondhatta volna Ábrahám, de hát nekem olyan jó itt Ur-Kasdínban, jól érzem itt magam, megy a családi vállalkozás, megy a biznisz, itt vagyunk, papa, mama, gyerekek, mindenki boldog. Hát te mindenható vagy, hát miért nem áldasz meg itt? Mert Isten azt akarta, hogy Ábrahámé és utódai a Kánaán földje legyen. És azt mondja, megáldalak, nagy néppé teszlek, olyan sok utódod lesz, mint égen a csillag, meg sem tudod számolni őket, benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei, megáldalak és áldássá leszel, de hol? Kánaánban. Ott, ahova én az áldást neked készítettem. Sőt, az elején még meg sem mondja, hogy Kánaánba, csak menj oda, ahova küldelek. És Ábrahám hittel rááll Istennek a szavára, és elindul. És nem kezd vele alkudozni, mint sokszor mi, hogy de hát én így gondolom, meg hát Istenem, te itt is meg tudod ezt csinálni, miért kell nekem elmenni? De Isten azt mondta, hogy meg akarlak téged áldani, de az áldásomat helyhez kötöm, feltételhez kötöm, engedelmességhez kötöm, hithez kötöm, a velem való kapcsolatodhoz kötöm, hiszen abból fakad az áldás. És azt mondja Isten, hogy én ott meg foglak áldani, de ahhoz neked, hogy az áldást elnyerd, oda kell menned. És neked is, meg nekem is el kell jutnunk oda, fizikálisan, lelkileg, sokféle értelemben mondhatjuk, meg kell tennünk azokat a lépéseket, hogyha el akarjuk nyerni Isten áldásait, amiket csak azokban a helyzetekben nyerhetünk el. És ezt nem lehet megspórolni. Mert Isten mindent megtesz értünk, de semmit nem tesz meg helyettünk. És amit nekünk meg kell tenni, akár egy ilyen kamra kitakarítást, azt nekünk kell megtenni, azt nem úszhatjuk meg. Viszont, ha ezt megtettük, ha a helyünkre kerültünk, az életünkben a dolgok a helyükre kerültek, akkor megtapasztalhatjuk azt az áldást és azt az örömöt, amiről itt Nehémiás is ír, a hálaadó Isten tiszteletek alkalmával, amikor heteken át ünnepeltek, és áldották és dicsőítették Istent, amiről olvashatunk az Új Szövetségben, amiről olvashatunk az egyház történetben, minden egyes alkalommal, amikor megújulás volt, amikor ébredés volt, amikor helyreálltak az emberek, a helyükre álltak, az Istentől rendelt helyükre, amikor középre Jézus Krisztus került, és minden hozzárendeződött, az időbeosztás, az erőnek a beosztása, a kapcsolatok, a napirend, az öltözködés, a pénz, minden, akkor bontakozott ki az életük. Akkor lett igazi áldás, és akkor lett igazi békesség. Hát adja Isten, hogy mi is megtapasztaljuk ezt, hogy meglépjük azokat a lépéseket, amik ahhoz szükségesek, hogy Isten népeként, az Isten háza ne elhagyottá váljon, hanem megteljen, Isten dicsőítő, neki kedves életet élő keresztjének tömegeivel. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Atyánk, Istenünk, köszönjük, hogy Te élő reménységre hívtál el bennünket, élő reménységre szültél bennünket újjá Jézus Krisztusban, és köszönjük, hogy Te élő egyházat akarsz. Elsősorban nem templomot, nem köveket, hanem emberekből akarsz gyűjteni magadnak nyájat. Szeretnénk bűnbánattal megállni most előtted, mennyei Atyánk, végig gondolva az elmúlt napjaink, heteinknek az eseményeit, hogy hol engedtünk a korszellemnek, a világnak, vagy csak a saját kényelmünknek, kedvteléseinknek, hol engedtünk át területeket, neked szentelt dolgokból az életünkben. Szeretnénk lelkileg nagy takarítást végezni az életünk minden területén, és egyetlen kamrát, egyetlen területet sem akarunk átengedni a sátánnak. Azt szeretnénk, hogy mindenhol te légy az Úr Jézus. A gondolatainkban, a szavainkban, a tetteinkben a te uralmad váljon nyilvánvalóvá. Hadd épülhessünk a veled való közösségből, és hadd építhessünk másokat is. Köszönjük, hogy te áldást ígértél nekünk, de azért könyörgünk, hogy az áldásaidat elnyerhessünk, azt adj hozzá nekünk, élő hitet, benned bízó és neked engedelmes szívet, hogy a helyünkre kerülhessünk oda, ahol látni akarsz, ahol meg akarsz áldani, és hadd válhassunk mások számára is áldássá. Hadd lehessünk egyen-egyenként, de közösségként is téged dicsőítő Isten népévé. Kérünk, mennyei atyánk, hogy így áld meg bennünket, kicsinyeket, nagyokat egyaránt, időseket, fiatalokat ebben a közösségben. Könyörgünk a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy a vigasztalójuk. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, egyházunknak és nemzetünknek az ügyét, hogy te adj kérünk ébredést és reformációt, megújulást a te szent lelked által. És hozzuk eléd az üldözött keresztény testvéreinket is, hogy könyörülj rajtuk és adj nekik szabadulást. Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Légy bátor és erős, és kezdj hozzá. Semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míg elvégzed az Úrháza szolgálatának minden művét. Amen.